Imádkozzunk. Örök Istenünk, mennyei Atyánk, szeretnénk most úgy elcsendesedni az életünkben megélt bajok, viharok, kihívások és örömök kapcsán, hogy szívünk megnyílna feléd, és nyitottan, befogadóan hallhatnánk mindazt, amit nekünk üzensz ma. Szükségünk van a te jelenlétedre, szükségünk van a te jó szándékodra, szükségünk van a te áldásodra, segítségedre, szükségünk van a te bátorításodra. Használd ezt a mai napot, használj engem, használd a te igédet arra, hogy megajándékozzál mindannyiunkat, és a szereteted így módon megfogható, megtapasztalható és megélhető lehessen a mi számunkra. De imádkozzunk azokért, akik nem lehetnek jelen a mi közösségünkben, akik dolgoznak, akik betegek, akik megfáradtak, akik keresnek, kutatnak, akik kétségbe estek, akik elbátortalanodtak, akik nem találták még meg életük értelmét, életük örömét, életük célját. Őértük is közben járva imádkozunk, és arra kérünk, hogy a te népedet, bennünket használj arra, hogy segítségre lehessünk másoknak. Köszönjük, hogy így áldod meg számunkra közös együttlétünket, fiad, Jézus nevében. Amen. Józsué könyve első fejezet 9. verse következőképpen hangzik. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Eddig, foglaljatok helyet. A mai ige hirdetésem címe Bátorodj. Az alcíme pedig az, hogy ne csak bátorodj, hanem légy bátorító te magad is. Ugyanis azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy óriási ajándék a bátorítás bárkinek, bárhol is jár az élete különböző területein, nagyon sokszor, nagyon jól jön, életet mentő, hogyha van egy bátorító szó az ember számára. Érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy ma milyen élethelyzetben vagyunk. Mit élünk meg a mindennapokban? Mi volt az elmúlt időszakban? Mi az, amiben most vagyunk, és mi az, ami ránk vár az elkövetkezendő életszakaszunkban? És fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mikor van szükségünk bátorításra. Nagyon sokszor a problémát az is okozza, hogy az ember nem akarja kimondani, hogy neki most nagyon nagy szüksége lenne bátorításra. Olyan sokszor igyekszik az ember önmaga megoldani a saját maga problémáját. Aztán hosszú próbálkozások vagy kínlódások után döbben rá, hogy ez egyedül nem megy. Ezért fontos pillanat az, amikor eljut az ember odáig, hogy beismeri, és nyitottá válik, mert szüksége van bátorításra. Na hát, milyen életszakasz az, amiben szükség van bátorításra? Amit időnként megfogalmazunk, vagy nem fogalmazunk meg, de megélünk. Kamaszlányok nagy szerelemben, vagy pályakezdő titánok még nagyobb szerelemben, vagy esetleg éppen a szerelem hiánya, esetleg a vágyott fiú vagy vágyott lány hiánya. Egy reménytelennek látszó helyzetben lévő édesanya, aki vagy szeretne babát és nincs, vagy nem várta és megérkezik. Esetleg azok, akik abortuszon gondolkodnak. Esetleg a sok mindent megélt szülők, nagyszülők, akik látják gyermekeik életét, és valami bátorító szóra lenne szükségük, hogy nincs minden messze, még van remény. Esetleg megoldhatatlan munkahelyi problémák, krízisben lévő kapcsolatok, halálos betegség, egy megromlott házasság, egy kárhozat útjára tévedt élet. Mind-mind olyan élethelyzet, amelyben nagyon nagy szükség van a bátorításra. Még sorolhatnék rengeteget, csak elindítottam a gondolatot. És amikor belegondolunk egy ilyen élethelyzetbe, vagy abba gondolunk bele, hogy mit éltünk meg, amikor mi voltunk egy hasonló élethelyzetben, akkor rádöbben az ember, hogy olyankor milyen nehéz megszólalni, bármit is mondani. Olyan nehéz valódi tanácsot adni, valódi reményt adni, amikor éppen küzdeni látunk valakit. Amikor éppen küzd élete legnagyobb kihívásával, vagy problémájával, küzd talán az életéért, küzd talán az egzisztenciáért, küzd talán a boldogságért, a létben maradásért, és még ki tudja mi mindenért, küzd, és emésztődik, harcol, verejtékezik, és talán már vérzik is. Lelki értelemben talán még fizikailag is előfordul. És egy ilyen élethelyzetben, amikor a küzdelem maga alá temetett valakit, és látjuk, vagy látszik, hogy nagyon nagy szüksége lenne valami tanácsra, valami bátorításra, valami útbaigazításra, valami segítségre. Mit lehet ilyenkor mondani? Talán mi magunk is jártunk, vagy járunk ilyen helyzetben. Elhagyta a szerelme, és sérült érzelmekkel, lélekkel vergődik. Megtudta, hogy betegsége gyógyíthatatlan, és szembe kell néznie az elmúlással. Csődbe jutott, és nincs kilátása. Rossz döntést hozott, és a rossz döntés következményeit éppen most szenvedi. Vagy csalódott. Esetleg csalódott vagyok, és azt látom, hogy mások körülöttem boldogok. És ez frusztrál nagyon, és egyre inkább. Mit lehet tenni? Mit lehet mondani? Egy válveregetés? Az empátia kifejezése? Együttérző szemek? Esetleg egy szomorú smiley küldése a megkapott hír kapcsán. Esetleg feledkezzünk bele egy megnyugtató zenébe, egy meditatív zenét bekapcsolva megoldódnak ezek a problémák. Nézzünk meg egy filmet, ami elvonja a figyelmünket. Foglalkozunk valami mással, kapcsolódjunk ki. Menjünk el szórakozni, vagy kirándulni, vagy üdülni, majd csak elfelejtjük. Ezek bevett formulák. Valahogy mégis olyan béna, olyan esetlen minden ilyen próbálkozás, amit az ember tanácsolni akar, vagy megvalósítani akar. És nem jelentenek megoldást. Mert ha átéltük már ezeket, akkor tudjuk, hogy véget ért a film. Véget ért a zene, véget ért a kirándulás, véget ért az a más dolog, amit csináltunk, a probléma viszont megmaradt. Ugyanúgy, ahogyan előtte. Sőt, még rosszabbul is érezzük magunkat, mert valamit próbáltunk tenni. Eredménytelen. Mit lehet erre mondani? Engedjétek meg, hogy Jézus szavát hadd idézzem. Máté evangélium a 6. fejezet 8. verse ezt mondja. Tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Hívő embereknek talán nincs kétségük ezt illetően. Az én mennyei atyám, az én teremtőm valóban tudja, mire van szükségem, még mielőtt kérni. De az, hogy ő tudja, hogyan segíthet rajta. Egy kicsit mélyére kell ásni ennek a fontos kijelentésnek, ténynek. Ugyanis a remény valódisága nem bennem vagy benned van. Nagyon sokszor ezt várjuk, hogy úgy merítsünk reményt, hogy ez a remény bennem van, vagy abban, aki ezt a tanácsot vagy útbaigazítást adja a számomra. Nem a magunk csöpnyi erejében kell bíznunk. Nem ebből kell a reményt fakasztanunk. Nem ebből kell, hogy táplálkozzon a mi bátorságunk vagy bátorításunk, hanem a mondat alanyában, amit Jézus mondott. A ti atyátok. De ki ez az atya? Rendkívül fontos, hogy ezt megértsük, hogy egyáltalán tudjunk ezzel a kijelentéssel, vagy ezzel a ténnyel valamit kezdeni. Hogy eszköztárunk része legyen, amikor szükségünk van rá. Ézsaiás proféta könyvében a 40. fejezet 27. versétől olvasom, beszél arról, hogy ki ez az atya. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát, nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, és még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Valami olyasmi képet fest le önkijelentésében az Úr Ézsaiás szavain keresztül, amely a bátorítást forrását felül emeli a bajban lévő, vagy a bátorítás szükségében élő emberen felül. Valahogy túlteszi ezen. Valami egészen más pozíciót ad a bátorítás forrásának, mint amit mi megélünk a bajban, amely meghatározná, vagy befolyásolná a környezeti események kapcsán a mi bátorításunkat, vagy bátorságunkat. Bátorítani valódi reménységgel az a legnagyobb lehetőség. Biztos jártatok már úgy, amikor úgy éreztétek, hogy itt mindennek vége. Összecsapott a fejetek fölött a hullám, nem láttátok a kiútat, a reménységet, nem volt megoldási javaslat bennetek, vagy talán már mindegyiket végigjártátok, és még mindig nem jutottatok a végére, vagy nincs egyetlen lehetőség, és valaki oda megy hozzátok, meglátva vagy meghalva ezt is, megveregeti a vállatokat. Nyugi, minden rendbe jön. Milyen erőt adott ez? Semmit. Nevetségessé tette a próbálkozást. Vagy olyan érzést keltett bennünk, hát könnyű neki. Nincs ilyen helyzetben, mint én. Ezért a bátorítás, ha valódi reménységgel történik, a lehető legnagyobb ajándék az ember számára. Olyannal, amiben annak az ereje van, aki az egész világot benne engem is, téged is céllal alkotott, olyan módon bátorítani, olyannal bátorítani, az azért sokkal több, mint azt mondani fel a fejjel. Aki erősebb, bölcsebb, jobb, jobban szeret, mint ahogy te azt elképzelni tudnád. Ha ő a forrása a te bátorításodnak, egészen más eredményre jut ez a bátorító gondolat. Más a nagyságrend, más a dimenzió, mint egy együttérző giffet küldeni, vagy szomorú csöndben maradni valakivel, és együttérzésemmel kapcsolatban kifejezni, hogy én értem, hogy mi a gondod. És tudom, most csöndre vágysz, és én is veled hallgatok. Sokszor tényleg nem egyszerű. De ha annak az erejével, és arra mutatunk, aki a reményt valóban adni tudja és akarja adni, akkor valóban életet lehet vinni a létbe, amit megélünk. Reményt lehet vinni a reménytelenségbe, biztosat a bizonytalanba, kétségen felülállót a kétségek közé. Miért? Lehetséges ez? Vagy miért lehetséges ez? Azért, mert te csak azt látod, ami a szemed előtt van. És vannak olyan élethelyzetek, amikor azt sem látod, ami a szemed előtt van. Sokszor döbbenünk rá, amikor külső szemlélő, aki nincs benne a problémáinkba, az ránéz, és az olyan, hogy csak hát ez a megoldás. És belekeseredünk abba, hogy ott volt a szemünk előtt, és nem látjuk. És nagyon sokszor ez a mi problémánk. Csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, vagy még az sem, ami a szemünk előtt van. De aki a te bátorításod forrása lehet, az nem csak azt látja, ami a te szemed előtt van, hanem azt is, ami ezek után következik. Sőt, mondok még jobbat. Nem csak látja, hogy mi következik ezen túl, hanem alakítja is. Az, aki bátorítani akar, az, aki felemelni akar, aki megoldást kínál és javasol neked, az nem csak, hogy látja, milyen törvényszerű összefüggések következnek majd ezentúl a te életedben, hanem formálja a te javadra. Ez azért nem akármi. Ez bár ok lehet arra, hogy odafigyeljünk erre a bátorító szóra. Mert valami olyan forrásból származik, amely formálja a te jövődet. Az az Isten, aki erre képes, méghozzá szeret is téged. Nem csak, hogy egy általános jó akarat van benne irányodba, hanem szeret téged, és semmiképpen sem akar neked rosszat. Nem akarja, hogy félrecsúszson az életed. Nem akarja, hogy derékba törjön a jövőd. Nem akarja, hogy egy tönkrement fehérje halmaz légy ebben a világban, aki tengődik jobbról balra, balról jobbra, előre, hátra, és nem tudja, hogy merre van az élet előre. Nem akarja, hogy ilyen kificamodott életet élj ebben a számodra rendelkezésre álló életben. Nem akarja, hogy tévedésekre pocsékold az életed. Nem akarja, hogy egyik zsákutcából a másikba menj és kódorogjál az életben, és erre menjen el az életed. Nem ezt akarja. Szeret téged, és ezért ismételten csak hallgass az ő bátorító szavára. Ezért érdemes odafigyelni arra, amikor szól hozzád. Amikor kételyek vagy kérdések vannak benned, az életedet, a jövődet, az élet összefüggését illetően. Ezért érdemes odafigyelni rá. És ő ezt mondja neked, ismerem a szükségedet. Tudom, hogy hol tartasz. Tudom azt is, hogy hol akadtál meg. Tudom azt is, hogy mit akarsz. És ezen felül tudom azt is, hogy mi lesz jó neked. Hagytál már időt arra, hogy Isten jó szándéka kiteljesedhessen az életedben? Legalább egyszer próbáltad már hagyni, hogy Isten akarata véghez menjen az életedbe, hogy megnézd, mi lesz a végeredmény. Vagy mindig bele akartál segíteni az Isten munkájába. Mindig valahogy bele akartál szólni. Mindig úgy gondoltad, hogy eljött az ideje, hogy te beavatkozz, mert Isten lassú. Mert Isten késik. Mert Isten nem akkor csinálja azt, amit te szeretnél, amikor te ezt kigondoltad. És a végeredmény katasztrófa. Kisvárdán, amikor laktunk, volt egy nagy kertünk, és mindenféle gyümölcsfák voltak meg. Mindenfélét tartottunk, vagy termesztettünk. És volt egy szomszédunk. És mindig bele akart szólni abba, hogy hogy kell ezt csinálni. És jött megbecceni a fát, mert ő nagyon ért hozzá. Nem jó úgy, ahogy mi csináltuk. És megbeccette. Következő évben nem termett a fa. Elültette nekünk a szőlőt, hogy hogy kell, mert ő tudja. Kirohadt minden. És még sorolhatnám. És arra a megállapításra jutottunk, hogy az ő tanácsait, beavatkozását nagyon kerülni kell. Nem így járunk időnként, amikor Isten jó terve elindul az életünkbe. És akkor azt látjuk, hogy hát ott még kéne egy kis beavatkozás, ott egy kicsit más irányba kéne menni, ott pedig jó lenne egy kicsit sietni, mert le fogunk maradni. Miről? A saját elképzelésedről lehet. De az isteni ütemtervről nem maradhatsz le, ha az Isten kezében van. Ez az ütemterv. Inkább összegabolyodnak a dolgok, amikor mindig mi akarunk módosítani rajta. És nagyon sokszor úgy néz ki a mi életünk, hogy Istennek van egy jó terve az életünkre, és azt mi nagyon sokszor módosítottuk, és rendkívül sok módosítással valami katasztrófa születik belőle. Mert nem arra akarsz menni, amerre Isten vezetne téged. Mert nem akkora akarod azt csinálni, amit kellene, amire Isten vezet téged. Miért lehetséges az? Miért szokott ez előfordulni az életünkben, hogy olyan gyakran nem egyezik az én és az Isten elképzelése az én jövőmet illetően? Miért lehetséges ez? Miért van az, hogy időnként, vagy elég gyakran, az én elképzelésem és az Isten elképzelése az én életemet illetően szöges ellentétben van egymással. Elmondom a titkot. Ismeritek. Példabeszédek 14-12-ben ezt olvassuk. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Ez a mi oldalunk. A másik oldal pedig így hangzik, amit már mondtam. Ha tudja ti, atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek. És ez a kettő időnként szemben áll egymással. Mert mi helyesnek látjuk. Mert mi igaznak tartjuk. Mert mi időszerűnek gondoljuk. Mert mi úgy gondoljuk, mi tudjuk, mi a jó. Mi tudjuk, mi a helyes. Mi tudjuk, mikor mit kellene csinálni. Halkan teszem fel a kérdést. Ezzel nem Istent játszunk? Emlékezzetek csak az édenkerti kísértésre? Olyanok lesztek, mint Isten. Ti fogjátok eldönteni, mi a jó, és mi a rossz. Nem ez a baj nagyon sokszor? De igen. Elfelejtjük megkérdezni, na de Istenem, szerinted nekem mi a jó? Mert ne felejtsd el, nem csak egy jó szándékú Isten veled szembe, hanem szeret is. Tervvel készültél. Úgy tervezett meg téged, hogy az életpályádhoz adta a tehetséget, a lehetőségeket, az alkalmakat, még a fizimiskádat is. Ahhoz, amit be fogsz futni. És időnként mi előveszünk egy másik sablont, és abban próbáljuk magunkat beleerőltetni. És nem megy. Bizonyára voltatok már olyan helyen, ahol lehet különböző módon fényképezkedni. Van egy kép, amiben az arcunkat bele lehet tenni, és akkor lefényképeznek, és különböző formáink vannak. Öltözet, vagy fegyverzet, vagy alak, vagy bármilyen módon. És nagyon gyakran, amikor tükörbe nézünk, a mi lelkünket, saját magunk vizsgáljuk, megpróbáljuk ilyen formákba beletenni. És nem olyannak látjuk magunkat, amilyennek lennünk kellene. Mert hogy Schubert Norbert megmondta, hogy hogy kell kinézni. Hogy úgy hívják? És én ahhoz akarok igazodni. És nem vagyok olyan. És ez katasztrófa. De te nem Schubert Norbert teremtménye vagy, hanem az örökkévaló Istené. Aki úgy teremtett, olyannak teremtett, amilyen életpályát be fogsz futni. Amihez ez illeszkedik a legjobban. Ami legjobban illeszkedik abban a tervben, amely az életed kiteljesedését hozza. Időnként rossz döntéseket hozunk. Rossz irányba köteleződünk el, és diszharmónia jön létre az életünkbe. És nem értjük az okát. Belebújtunk egy olyan képbe, ami nem a miénk. Belebújtunk egy olyan ruhába, amit nem ránk szabtak. Belebújtunk egy olyan élethelyzetbe, amiben semmi keresni valónk. És persze, hogy rosszul érezzük magunkat, persze, hogy kellemetlen, persze, hogy zaklatottak vagyunk, frusztráltak vagyunk, természetes. Mert nem ott vagyunk, ahol lennünk kellene. Ezért van az, hogy van olyan út, ami előttünk tetszetős, helyes, jó, de annak a vége számunkra katasztrófa. Ezért a mi bátorításunk forrása az, amit Jézus mond a mi mennyei atyánkról. Nos, ő tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek. Ez egy biztos pont. Azt mondja önmagáról, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha el nem múlik. Nem múlik el, hogy benne teljesedne. Nos, ma azt szeretném, hogyha megbátorodnál, és nem a félelem, a kétségek, a bizonytalanság uralnák az életedet, hanem a magabiztosság. Könnyű ezt mondani. Kócsok foglalkoznak vele, életmód tanácsadók foglalkoznak vele, terapeuták foglalkoznak vele, hogy az embert megpróbálják valamilyen módon olyan kondícióba hozni, hogy magabiztosnak érezze magát, vagy legalábbis ezt tudja mutatni, hogy el tudja jól adni magát, hogy tetszetős legyen a környezetének, erre kondicionálják az embert. Miközben olyan képet igyekszik kialakítani, ami nem önmaga, ami nem az ő pályája. De hát könnyű azt mondani, hogy légy magabiztos, de annál nehezebb megvalósítani. De ahhoz tudnom kell, hogy mi fog történni holnap. Hogyan kell rá reagálnom majd holnap, hogy én magabiztos legyek. Ha tudom, akkor rendkívül magabiztos tudok lenni. Bizonyára jártatok már így is, amikor összetudjátok magatokat hasonlítani mással. Ha olyan helyen járunk, ahol mi már többször jártunk, tudjuk merre kell menni, hol kell megállni, hol kell lassítani, és az, aki velünk jön, az el van bizonytalanodva. Mi lesz? Hova megyünk? Merre megyünk? És még azt is tudjátok rutinból, hogy ha le van zárva az út, akkor nem kell megállni, nem kell visszafordulni, hanem merre lehet elmenni. Mert tudjátok, ismeritek. Az, aki pedig először jár ezen az úton, elbizonytalanodik, hoppá. Erre kéne menni, nem lehet. Mit csináljunk most? Tehát ezért az ember azt szereti, és úgy akar magabiztos lenni, hogy tudja, hogy mi történik holnap. Mi várható a következő kanyar után? És hogyha ezeket úgy gondolja, hogy tudja, akkor magabiztos. Legtöbbször ezt úgy lehet lefordítani a magabiztosság nyelvére, hogyha elég vaskos a bankszámla, akkor nagyon magabiztos az ember. Volt korábban egy nóta a háború előtt, és azt így szól az a szöveg, hogy havi 200 fixel az ember könnyen viccel. És ez azt a magabiztosságot adja az embernek, tehát akkor 200 pengő nagy fizetés volt, mondjuk most 2 millió vagy 5 millió, azzal könnyen viccel az ember, amikor ennyi van minden hónapban biztos a zsebébe, mi jöhet, ami elbizonytalanítaná. Tönkre megy az autó, kidobom, veszek másikat. Magabiztos vagyok. Beázik a tető, lecseréltetem. És még sorolhatnám, és ez magabiztosságot ad az embernek. Szereti az ember ezt a magabiztosságot. Tehát tudnom kell, hogy mi vár rám holnap. Ha ilyen magabiztos csomag van a zsákomba, akkor nem bizonytalanul kell holnapi napot illetően. De a te bizonyosságod ne abból fakadjon, hogy tudod, mi fog történni veled holnap, a jövő hónapban, vagy esetleg évek múlva. Ne ebből fakadjon. Mert tudjátok, ez a fajta magabiztosság könnyen megvicceli az embert. Egy-két embert láttunk már, akinek ez a magabiztossága egy pillanat alatt elpárolgott. A 2008-as válságra gondolunk, voltak néhány tízezren, százezren, akiknek pillanatok alatt elfüstölt a magabiztossága. Egy pillanat alatt. Tehát, hogyha ez a mi magabiztosság forrásunk, akkor nem tettünk jólóra. Akkor nem más teszünk, mint a körülményekből fakasztjuk a mi magabiztosságunkat. De a körülmények mindig változnak. Mindig változnak. Tehát nem ebből kell, hogy fakadjon a mi magabiztosságunk, hanem abból, hogy bármilyen helyzetbe kerülsz, nem vagy elhagyott, nem vagy elveszett, nem vagy magányos, és nem vagy szerencsétlen. Ez a tudat, ez a hit, ez a reménység és ez a tapasztalás kell, hogy számunkra magabiztosságot adjon minden körülmények között. Ha tudod, hogy nem vagy elhagyott, nem vagy elveszett, nem vagy magányos és nem vagy szerencsétlen, mindegy milyen élethelyzetbe kerülsz, ha ezt tudod, akkor biztos lehetsz a segítségben. Mert nem vagy magányos, mert nem vagy elhagyott, mert nem vagy elveszett, mert nem feledkezett meg rólad az, aki számodra a legfontosabb segítség. Ilyen szempontból tehát a körülmények nem szabad, hogy befolyásolják a te magabiztosságod forrását. Mert nem a körülményektől függ, hanem a te teremtő Istened különlegesen értékes gyermeke vagy, akiről tudnak, sőt, nem csak, hogy tudnak, hanem tesznek érte, mozgósítanak, még a mennyben is. Emlékezzetek csak Dániel történetére, amikor minden nap odaállt az örökkévaló Isten elé és imádkozott. És attól a naptól kezdve, amikor ezt az elhatározást megtette, döntés született a mennybe. És elindult a hírnök, hogy vigye Dánielnek a jó hírt. Amikor eldöntötted, hogy imádkozni fogsz már, Isten meghallgatta az imádságodat. A körülmények egészen mást mutattak. Egészen mást mutattak. De amikor szembesült Dániel azzal, hogy a körülmények semmiképpen nem befolyásolják az ő Isten iránti kapcsolatából fakadó bátorítás forrását, a bátorságát, a reménységét, a jövőjét nem befolyásolja, hogy éppen ki uralkodik, hogy éppen ki mit csinál. Mert az örökkévaló Isten már eldöntötte akkor, amikor kigondolta, hogy ő imádkozni fog. És ezen senki nem változtathat. A te bizonyosságod forrása az kell, hogy legyen, hogy nincs elveszett ügy. Nincs elveszett élet. Nincs elveszett reménység. Nincs olyan helyzet, amiből ne tudna talpra állítani, sőt, ne tudna győztessé formálni téged. Ez kell, hogy legyen a te magabiztosságod, a bátorságod forrásává, hogy váljon. Lehet, hogy most nagyon nehéz. Lehet, hogy nagyon reménytelennek nézem ezt a helyzetet. Lehet, hogy úgy látszik, hogy ebből soha nem fogok kimászni. De mindig ilyen helyzetekbe eszembe jut az az ige szakasz, amely így hangzik. Ne örülj, én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Nagyon sokszor hagyjuk, hogy ez az ellenséges öröm eluralkodjon az életünkbe, és a pici reménységet megölje bennünk. Ne örülj, én ellenségem. Elestem. De fel fogok kelni. Mert nincs olyan élethelyzet, amiből Isten engem ki ne tudna hozni. Nincs ilyen élethelyzet. Nincs olyan reménytelen szituáció, amit ne tudna olyanná formálni, hogy a számomra hasznos legyen. Nincs ilyen. Csak gondoljatok József történetét. Elképesztő, mi mindent élt meg. Úgy nézett ki, hogy bizony az élet megtaposta rendesen. Eladták, rabszolgán. Kutba lökték, megmenekült, de eladták rabszolgának. Ott elindult a karrierje felfele, becsukták a börtönbe. Ő már összeismerkedett egy-két illetővel, aki befolyásos volt, azok meg elfeledkeztek róla. Megtaposta az élet rendesen. Ez történt. Dehogy. Isten úgy döntött, hogy azt az álmot, amit Józsefnek adott gyerekkorába, az szépen lassan beteljesíti az életébe. És hogy ez beteljesedhessen, felkészíti Józsefet. Nem volt akkor még Egyiptom Travel, ezért felhasználta azokat az embereket, akik rabszolgakereskedők voltak, hogy ingyen elvigyék Józsefet Egyiptomba továbbképzésre. Nem volt főiskola, meg nem is tudott volna beiratkozni, nem ismerte a nyelvet, ezért bevitte egy olyan családba, ahol megtanulta az ottani nyelvet. Megismerte a struktúrát, megtanulta a rendet, hogyan működik egy egyiptomi család, hogyan működik egy hivatal. Beiratta egy továbbképzésre a börtönbe, és ott egészen a masszerek főnökéig vitte a sorja azért, mert szépen minden lépcsőfokot megtanított vele az örökkéval. És amikor levizsgázott rendesen, megkapta a diplomát, akkor beadták az önéletrajzot a fáróhoz. És az önéletrajzot elolvasta a fáró, és azt mondta, ez az ember kell nekem. Nem így történt. Olvassátok el. Ez történt. Persze, amikor József megkötve ment éppen bandukolva a sivatagba, és vagy kétszer-háromszor ráhúztak a hátára, nem úgy gondolta, hogy éppen a főiskolai oktatás felé megy az útja. De ez történt. Amikor bevitték a börtönbe, nem azt gondolta, hogy a közigazgatási egyetemre iratták be. Nem. De ez történt. Ismerte az adó jogszabályokat. Ismerte az egész bürokráciát, ami működik Egyiptomban. Mert amikor odaállt az egyiptomi király elé, akkor elmondta, hogy mit kell csinálni. Gazdasági tanácsadó volt. És azt mondta a király, na ez kell neki, ez az ember. Honnan szedtétek? Hát a börtön. Éppen a főiskolát most végezte el. Friss diplomás, de ez kell nekünk. Nincs olyan élethelyzet, amit Isten jóra ne le tudna fordítani. De ha azt az utat járod, amely az ő terve, akkor minden egyes élethelyzet, minden egyes életszakasz a te életed javát szolgálja. Amikor benne vagy, kétségek ébrednek benned. De ha bátorításod forrása az ő akarata, szándéka is jó terve, akkor rá fogsz döbbenni, hogy nincs olyan élethelyzet, ami veszett ügy lenne. Nincs olyan életkörülmény, ami miatt kétségbe kellene esned. Hanem bátorrá kell válnod. Tudnod kell, hogy ha az Isten terve szerint éled az életed, akkor csak nyertes lehetsz. Hiszen az ő terve szerint a te üdvösségeddel záródik ez a földi utad. Ez az ő terve. Ezért bátorodj, vegyen erőt rajtad a bizalom az Isten iránt, az Isten szeretete iránt és a te sikeres, győztes életed iránt, melyre a megváltás a garanciád. Gondold végig, és fogadd el, hogy ezt az utat jelölte ki számodra az Isten, hogy te győztes légy. Azért váltott meg, mert örök életet akar neked adni. Ez a garancia. A te sikerességed nem attól függ, hogy jól meg tudod-e tervezni a jövődet, hanem attól, hogy van-e bátorságod arra, hogy bízz Isten jó szándékában, segítségében és vezetésében. Ettől függ a te sikered. Nagyon jegyezd meg. Nem attól, hogy te sikeressé tudsz válni, hogy a jövőt meg tudod tervezni. Nem attól válsz sikeressé, hanem hogy van-e bizalmad, bátorságod Isten jó szándéka iránt. Hiszed-e azt, hogy jót akar neked? Na ettől függ a te jövőd és sikered. Ha ezt megérted, elfogadod, akkor ráébredsz, hogy a körülmények csekély formában befolyásolják bátorságodat, reményedet, magabiztosságodat, a jövődet, a félelmeidet és az örömödet. Ha ráébredsz, akkor megérted, akkor rá fogsz döbbenni, hogy igazából a körülmények nem tudnak befolyásolni téged. Ennek ismeretével és megtapasztalásával eljött az ideje, hogy te légy bátorítója másoknak. Talán felteszed a kérdést, tehát hogyan? Hogyan lehetnék én másnak bátorító, amikor nekem is bátorításra van szükségem? Hadd mondjak egy történetet. Egy kutatócsoport volt éppen a déli sarkon. És a csoport a bázison volt, és két kutatót kiküldtek valahová, valamit meg kellett figyelni nekik, és jó messze elkerültek a társaságtól, és végezték a munkát, egyszer csak feltámadt a sarkvidéki időjárás, ítéletidő, és óriási hóvihar, szélvihar támadt, és esélytelenné vált ez a két kutató, hogy visszamenjenek a bázisra. Egy rádió volt náluk, és bejelentkeztek, és mondták, hogy bajban vannak, segítsenek. És mondták a bázisról, hogy hát észrevettük, mert nem tudjuk kinyitni az ajtót, akkor a szél van, hogy nem tudunk kimenni. Úgyhogy nem tudunk értetek menni csak akkor, hogyha elült a vihar. Megnyugodtak. Csak az a vihar tovább tartott, mint ahogy gondolták, és az éjszakát is kint kellett tölteni, és elkezdtek fázni. Már nagyon remegtek a hideg miatt, nagy nehezen ismét bekapcsolták a rádiót. Nem tudom, akinek volt már elgimberedve az ujja, tudja, hogy milyen nehéz kapcsolgatni, vagy bármit is csinálni, amikor fagyott az ujja. Na, nagy nehezen elindították ezt a rádiót, és megint beszéltek, és mondták, hogy valamit csináljatok, mert itt fogunk megfagyni. Én még éppen tudok működni, de a társam már nem is mozog, annyira kihűlt. Mit csináljuk? És azt mondták neki, tudod mit? Kezd el a kihűlés szélén lévő társad testét dörzsölni, mozgatni, tornáztatni, próbáld mozgásban tartani. elképedte ez a kutató, és azt mondja, hát mit képzeltek? Én alig bírok mozogni. Én magam is majd megfagyok. És most kezdjek el segíteni a bajban, még nagyobb bajban lévő társamon? Hát igyekszem majd én valahogy túlélni. A rádió üzenet jött nagyon erőteljes, arrogáns módon, semmivel ne törődj, csak kezd el a társadat életben tartani. Mit tudod csinálni? Jobb dolga nem volt. Nekiállt, és elkezdte tornáztatni ezt a másikat. Mozgatta előre, hátra, jobbra, balra, kezét, dörzsölte, mert jéghideg volt az arcát, nyakát. És azt vette észre, miközben a másikat próbálja életben tartani, ő maga kimelegedett. Már kezdett melege lenni. Már levette a kabátot is, és tovább folytatta ezt a munkát. És arra döbbent rá, miközben a másikon segít, egészen jól érzi magát. Ez volt az ő túlélésük titka. Míg elült a vihar, ő azzal foglalkozott, hogy a másikat életben tartsa. És tudjátok, hogy mi lett a végeredmény? Mind a ketten megmenekültek. Neki is szüksége lett volna segítségre, de miközben ő másikat segítette, ő vígan túlélte ezt a helyzetet. Nos, tudtad, hogy a bátorításnak ilyen hihetetlen jelentősége van? Amikor te tudsz segítségére lenni a másiknak, miközben a másikat segíted, bátorítod, te magad is bátorrá válsz. Próbáld ki. Próbáld meg. Megtörtént már veled, hogy kitartóan harcoltál valamiért, de egyszer csak eleged lett és belefáradtál a harcba. Bármennyire is erős az akaraterőd, előfordulnak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy már nem bírod tovább. Ismeritek ezt a pillanatot? Na ilyenkor egy aprócska mondat is nagyot lendíthet az állapotodon. Ilyenkor egy bátorító gondolat hihetetlen erőt tud adni a folytatáshoz. Elég egy szó. Elég egy jó ötlet. Elég egy megértő hozzáállás. Éppen ezért milyen elgondolkodható a kérdés. Hogyan tudsz valakit bátorítani, amikor tudod, hogy semmi olyat nem tudsz neki mondani, ami működne? Hogyan tudnál oda menni bárkihez, aki bajban van, hogy te nem tudsz semmit mondani? De a bátorítás hihetetlenül fontos és szükségszerű. Bátorítás nélkül elcsüggedsz és feladod. A bátorítás segítség, még a legnehezebb helyzettel szemben is átvészelni, túlélni azt. De hogyan tudsz valakit bátorítani, amikor nem tudsz neki mondani semmi jót, mert hazudni meg nem akarsz. Hiszen nem akarod becsapni, hogy minden rendben lesz. Holott tudod, hogy már mindent megpróbált, sokszor újra kezdte. Sokszor mások által bevált módszer kipróbálta, tanácsokat meghallgatott és véghez vitte, és semmi nem használt. Ha ezen gondolkodsz, ezen törül a fejed, akkor ráébredhetsz a tanács, a helyes útra, a helyes tanácsra, a módszerre. Ráébredhetsz a válaszra. Ugyanis Isten az egyetlen, aki ilyen helyzetben tényleg tud segíteni. Isten az, aki meg tud gyógyítani. Isten az, aki erőt tud adni. Isten az egyetlen, aki úgy tud bátorítani, hogy mélyen behatoljon a szívedbe ez a bátorítás. Isten az, aki megvigasztalni tud. Isten az, aki a legörömtelenebb pillanatokban is örömet tud adni a szívedbe, az életedbe. Még a legnehezebb helyzetedben. Ő az, aki kitartóvá tud tenni, még az erő feletti kihívások közepette is. Senki más. Te nem tudsz segíteni a másikon, mert a te erőd is elfogyott. De ha megmutatod neki az ajtót, ahol minden van, amire neki szüksége van, akkor a legjobbat tetted. Hányszor éltük meg mi magunk, vagy láttuk mások életében is, visszatekintve döbben rá általában az ember, hogy ezen a problémán, ezen a betegségen, ezen a kihíváson nem jutottam volna túl, ha Isten nem segít rajta. Mert nincs ésszerű magyarázat, nem tudjuk megfogalmazni, hogy történhetett, hogyan változott ez meg egyik pillanatról a másikra. Hogy történhetett, nem tudunk választ adni rá. A válasz az örökkévaló Isten szeretetében van, mert ő a te jó sorsodat akarja. Ehhez, ha még nem ismered személyesen, meg kell ismerned őt. Mert csak az Istennel való személyes kapcsolat, meggyőződés, ami tapasztalattá válik, adhat megfelelő, szilárd alapot a benne való bizalomra, hogy amit ígér, azt meg is teszi. Tehát ő olyan, hogyha valamit megígért, annak áll. Azt meg fogja tenni. Mi olyan sokszor megfordulunk, és azért nem válik valóra az Isten ígérete, mert kihátrálunk belőle. De ha bizalmunk van, bátorságunk van elfogadni ezt a jó szándékot, akkor a mi életünkben is működni fog. Istenhez pedig Jézuson keresztül vezet az út. Ha el tudod hinni, hogy az ő annyira szeretett, hogy még érted is meghalt a kereszten, ha el tudod hinni azt, hogy a harmadik napon feltámadt, és ezzel megnyitotta számodra a feltámadás lehetőségét, érted, támad fel a halálból, akkor létrejöhet a csoda. Egy személyes találkozás az Istennel. Ismerni fogod azt az utat, amin keresztül ez a bátorság mindig jelen van az életedben. Én és még sokan mások az egyetlen megoldást Jézus Krisztusban találtuk meg. És ezért a figyelmünket ilyen helyzetben felé fordítjuk. Ez a bátorítás működik. Ez reménységet ad. Ez kiutat ad, ez bátorságot ad. Minden értelmet meghaladó békességet ad bizonyos helyzetekben. És ezt az utat bátor szívvel ajánlom mindannyiótoknak. Mert nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki ilyen bátor szívvel hisz Istenben, mindannyiunknak működni fog. Ezért így szól Ézsaiás tanácsa. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és szilárdítsátok meg a tántorgó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, imé Istenetek bosszúra jöjj, az Isten, aki megfizet, ő jó, és megszabadít titeket. Nekünk megadatott a megoldás. Újjászületett keresztényként vele számunkra nincs lehetetlen helyzet. Az Úrnál minden kihívásra van válasz. Mégis mi is olyan sokszor elfáradunk. És lelkünk ellensége azzal kísért, hogy adjuk fel. Nincs megoldás. De ilyenkor Isten csodálatos szent lelke, aki bennünk él, bátorít bennünket, és erőt ad a folytatáshoz. Ezért ez a címe a mai igehirdetésnek, hogy bátorodj. Legyen bátorságod még egy lépést tenni. Legyen bátorságod még egyet lépni. És ha a következő lépést is megteszed, azt fogod látni, hogy minden lépéssel előrébb jutsz. És egyszer csak célba vagy. Egy lépést mindig bíz Istenbe. Gyakran ez a bátorítás embereken keresztül érkezik. Néha elég egyetlen mondat, hogy az életpályád a megfelelő irányba álljon. Néha elég egyetlen mondat, hogy az a pálya, amire állnod kellene, amin járnod kellene, hirtelen megvilágosodik előtted. Az az egyetlen mondat behatol a szívedbe, és olyan hatalmas erőt ad a folytatáshoz, hogy többé nem tudod feladni, mert van előtted cél. Végig tudsz menni ezen az úton. bármilyen problémával is küzdködsz éppen, talán az egészségeddel vannak problémák, esetleg anyagi gondjaid vannak, családi, magánéleti, munkahelyi problémák. Számodra is Jézus elvégzett munkája jelenti a megoldást. Emlékezz, hányszor elég lett volna csak egyetlen szó, egy gondolat, de nem volt, aki ezt elmondja neked. Milyen nagy kár. Milyen nagy kár, hogy nem volt senki, aki oda menjen hozzád, és azt mondja, fel a fejjel. Vagy ki tudja mit. Ezért bátorodj meg, te viszont légy bátorító mások számára. Te menj oda. Vagy mutasd példát a saját életeddel, hogy a nehéz helyzetekben nem feladod, hanem Istenben bízol. Bátoríts te is másokat, motiváld őket, erősítsd a hitüket, mert a bátorításban hihetetlen erő van. Lehet, hogy egyetlen mondatot tudtál csak mondani. De ez az egyetlen mondat átlok ki őt azon a krízisponton, amelyen nem tud egyedül túljutni. És azt miért kell tenned? Mert megvan írva. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. Próbáld ki. Ezért bátorodj, hogy bátoríthass másokat.